Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Batthyány Alapítvány bemutatta a Boldog Batthyány Stratmann László vallás turisztikai útvonalat Körmenden, amiről sajtótájékoztatót tartottak a Batthyány kastélyban működő Batthyány Örökség Központban. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is köszöntötte a megnyitó résztvevőket. Az útvonal 5 országon ível át, 14 várost érintve, a Batthyány család épített és szellemi örökségét felfűzve. A kezdeményezés célja, hogy a Batthyány család gazdag vallási, kulturális és történelmi örökségét új formában tegye hozzáférhetővé. A Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. jubileumára készülve a Bécsi Főegyházmegye és a Stephansdom küldöttsége 3 napos zarándoklatra érkezett Magyarországra, melynek keretében a résztvevők betekintést nyertek a magyar-görög-katolikus hagyományokba és pasztorációs munkába. Mária Pócson szent liturgián vettek részt a küldöttség tagjai a hazai görög-katolikus főpásztorokkal együtt. A delegáció tagja volt a Bécsi Főegyházmegye érseki főhelynöke is, valamint a pasztorációs hivatal vezetője. Másnap szakmai és lelki programokkal folytatódott a 13 fős osztrák csoport látogatása. A vendégek betekintést nyertek a családok átmeneti otthona, az idős otthon, az óvoda és a tanoda működésébe is, hiszen a látogatás állomásai a Hodászi Intézményhálózat egyes részei voltak, a Szent Miklós ápoló gondozó otthonban. Lippainé Szabó Katalin és Magyar László lelki igazgató mutatták be a pszichiátriai és demens betegek szeretetteljes családias ellátását. A Magyar Honvédség mától fokozatosan levonul az energetikai létesítményektől, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Azt írták, hogy mintegy 600 katona vett részt a kritikus létesítmények védelmében. A családtámogatásoknál minden eddigi jó intézkedés megtartását, valamint a rezsicsökkentés kiterjesztését ígérte a Kossuth Rádióban a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közölte, a tűzifára is kiterjesztenék a rezsicsökkentést. Az euró bevezetésről, az új kormány gazdaságpolitikai irányvonaláról és a jegybankkal való együttműködésről is egyeztetett a Tisza párt leendő pénzügyminisztere a jegybank elnökével. Kármán András azt írta, Varga Mihállyal egyetértettek abban, hogy a piacok pozitívan reagáltak a választási eredményre. A leköszönő nemzetgazdasági miniszter szerint a kormánynak nem voltak elrugaszkodott előrejelzései a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Nagy Márton a kormányülésre érkezve a Kármelita kolostor előtt közölte, a válság keményen megütötte az országot. Budapest mellett több vidéki város önkormányzata, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa is jelezte már, az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást. Orosháza polgármestere azt közölte, abban bíznak, hogy az új kormány nagyobb szabadságot ad majd az önkormányzatoknak. Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter ezt közösségi oldalán közölte. Mint írta, köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet, sem 24 órásat, sem másfajtát. Hozzátette, Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él. A gyermeki lélek kérdéseivel, tágabb értelemben vett problémáival, gondolatébresztő jelleggel foglalkozó darabok bemutatását tervezi a következő évadban a Békés Csabai Napsugár Báb Színház. Ma tartották az évad ismertető sajtótájékoztatót az intézményben. Lenkefi Zoltán igazgató elmondta, segíteni szeretnének a feldolgozásban, ezért gyermekpszichológus szakértőkkel dolgoznak majd együtt. Az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja a járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be. A beszámoló szerint a járattörlések az induló és érkező repülőgépek forgalmát is érintik. A KLM európai menetrendjének körülbelül 1%-át teszik ki. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen csökken a felhőzet, de maradhatnak felhősebb körzetek is. Az éjszaka első felében kisebb zápor még előfordulhat, majd fokozatosan csökken a csapadékhajlam, gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 2 és 11 fok között alakul, az északi völgyekben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Hitvalló Szent Maximus egyik tanításával ajánlom figyelmükbe mai műsorunkat. Aki ismeri Krisztus keresztjének és sírboltjának misztériumát, az ismeri minden dolognak az értelmét. Aki pedig a föltámadás titokzatos erejébe hatol be, az megérti azt, hogy Isten miért is teremtette az egész világot. Ezt a gondolatot szeretnénk elmélyíteni mai félóránkban, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban végzett nagypénteki sírbatételi vecsernye után indult el az a körmenet, amelynek élén Szocska Ábel püspök haladt. Őt követték a szertartáson résztvevő papok, minisztránsok és a hívek. A főpásztor feje fölé emelve vitte a halott Jézust ábrázoló sírileplet, a plascsenyicát. A hatalmasra duzzadt tömeg megkerülte a székesegyházat, majd a templom főbejáratához érkezve a fölemelt sírlepel alatt fejüket meghajtva léphetett be ismét a templomba. A szertartás végén a sírileplet, a liturgikus kendőt elhelyezték a virágokkal díszített szent síron. A templomban csak a gyertyák fénye pislákolt. Így kezdődött el az éjjeli virrasztás, a hívek csendes, imádságos jelenléte, mellyel Krisztus feltámadásának hajnalára várakoztak. Őket erősítette meg gondolataival Szabó Tamás atya, a székesegyház parókusa.
Íme az ember. Hallottuk, ismerjük Pilátusnak szavát, melyben kimondja az ítéletet, hogy ő és azok, akik úgy gondolkoznak, benne csak egy embert látnak, egy közülünk, aki fogantatott, mint mi, aki családba született, mint mi, aki gyászolta édesapját, mint mi, aki kereste a hivatását, mint mi, és mikor az felismerte, az Atya Istentől megtanulta, igyekezett megélni, az Isten szeretetéről beszélni, de elbukott, vesztes, és most már halott. Nincs vele gondunk, nincs tovább. Pedig világosan megmondta Pilátusnak, király vagyok. Csak Pilátus és azok, akik hatalmat és erőt keresnek, azok nem hallják meg, hiszen ő maga mondta, hálát adok neked, Uram, mert kinyilatkoztattad a kicsinyeknek, és eltitkoltad a nagyok elől. És mi tudjuk, hogy király volt. Bár királysága különleges és furcsa, mert királyi köntöse egy kötény volt, amelyet magára kötött és tanítványai elé érdepelt, hogy megmossa a lábát. Király volt, de királyi lakomájához nem a nagyokat és kiváltságosokat, hanem mindenkit hívott az útszéléről, a sövényekről, a vakokat, a bénákat, a sántákat, minket, mindenkit hívott. Király volt, de alázattal és szerénységgel győzte meg mások gőgösségét. Király volt, de meghalt, bár igaza volt. és mi Arimatei Józseffel és Nikodémussal, ezért királynak járó tiszteletet akartunk adni neki. Válunkra vettük, és úgy vittük, mint győzedelmes hadvezért körbe ebbe a világba, hogy jelezni akarjuk. Nézzétek, furcsa és különleges, de király volt. És amikor bejöttünk a templomba, nem barlangba és egyszerű sírba helyeztük előtt, hanem trónra, királyi trónra. A templom közepére, a legszebb helyre trónt állítottunk, mert mi tudjuk, hogy ez a király sokkal több annál. Mert a liturgiánkban, amelyet ma végig imádkoztunk, nem csak Pilátus ítéletén szörnyűködtünk, nem csak Arimatei Józseffel és Nikodémussal temettük el Krisztus testét, hanem már énekeltük az ő győzelmi énekeit is. Mert alászállt a poklokra. Legyőzte halállal a halált, mert fényt vitt oda, ahol sötétség van. Reményt vitt oda, ahol reménytelenség. Szeretetet oda, ahol szeretetlenség. Különleges győzelmi bevonuló lett, amelyet nekünk embereknek egyszer s mindenkorra megmutatott. Íme az ember, aki értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott. Fogantatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, emberré lett. Szenvedett Poncius Pilátus alatt meghalt, és eltemették. Dicsőséges király! Így ábrázolja az ikon őt, amikor sírban van. Mert valami különleges és nagyszerű dicsőséget mutat meg. Azt a dicsőséget, amelyet nem pénzben, hatalomban, nem katonák fegyverével lehet megszerezni, de azt a dicsőséget, amelyet mindenkor minden emberének át lehet adni. A remény dicsőségét, a szeretet dicsőségét, az élet dicsőségét, az örök élet nagyszerűségét. Fényes és dicsőséges királyú, aki bevonult egyszer s mindenkorra a történelemben, és az ő országának nem lesz vége. Így jövünk mi a király elé. Íme a dicsőség királya, aki előtt leborulunk, akinek testét érintjük, aki elé oda térdepelünk, és kérjük. Dicsőség királya, szállj le az alvilágba, a mi életünk alvilágjába is. Szállj le, ami magányunk, sokszor nagyon fájdalmas, és nagyon mély poklába. Hozd oda a te reményedet és fényedet és szeretetedet, hogy mindig érezzük mi és embertársaink a te véghetetlen nagyságodat. Szállj le, Uram, a mi rossz érzéseink poklába, amikor a másikban ellenséget látunk. Gyere és világíts meg minket azzal az igazi győzelemmel, amit csak te tudsz, hogy a te szereteted gyógyítsa a mi rossz érzéseink poklát. Gyere, Uram, szállj le, ami elrontott emberi kapcsolataink poklába. Fogd meg a kezünket, ahogy megfogod Ádámnak és Évának. És te legyél az, aki gyógyít, aki az új élet reményét, az újjáteremtett világát hozod ezekbe a kapcsolatokba, hogy egyre inkább észrevegyük. Nem csak ott, akkor, a világ poklába, hanem a mi életünk pillanataiba is le tudsz szállni, és életet ajándékozni. Így vagyunk mi itt, a győzedelmes királynak a seregei, akik szembe mernek szállni Pilátus ítéletével, akik mernek hinni ennek az új királynak az új törvényeivel. Így vagyunk mi itt, akik kérjük és reméljük, hisszük és hirdetjük a hit, a remény, a szeretet és az élet nagyságát. Így nézzük, csodáljuk. Íme az ember, íme a király, íme a dicsőség királya, íme az, aki ma is jön, hogy életet ajándékozzon nekünk, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
bizánci liturgikus hagyomány, hogy a húsvéti feltámadási szertartás végén egy sajátos katekézist, aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított tanítást olvas fel a szertartást végző pap. Ez a rövid, érzelemgazdag és mélyértelmű szöveg összefoglalja mindazt, amit keresztényként ünneplünk és megélünk Jézus Krisztus húsvétjában. Az irgalmasságot, a szeretetet és azt a vágyakozást, amellyel a feltámadt Úr mindenkit vendégül akar látni az ő húsvéti ünnepi lakomáján. A debreceni főszékesegyházban Kocsis Fülöp érsek metropolita közvetítette az örömhírt, a meghívást.
Aki Isten félő és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura örömébe. Aki bőjtöléssel fáradozott, élvezze most fizetségét. Aki az első órától munkálkodott, vegye el a maga igazságos bérét. Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással. Aki a hatodik óra után jött, ne ingadozzék, mert semmivel sem károsodik. Aki a kilencedikig késlekedett, habozás nélkül álljon elő, sőt, még aki csak a 11. órára érkezett meg, az se féljen késlekedése miatt, mert bőkezű az uralkodó, és az utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt. A 11 órakor érkezőt éppen úgy megpihenteti, mint az első órától munkálkodót. A késő jövőnek megkegyelmez, az elsőt pedig megtiszteli. Ennek ad, de amaszt is megajándékozza. A cselekedetet elfogadja, és a szándékot becsüli. A tettet értékeli, az elhatározást dicséri. Mindnyájan lépjetek be az Úr örömébe, elsők és későbbiek, élvezzétek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, együtt örvendjetek. Mértékletesek és könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot. Bőjtölők és nem bőjtölők, vigadjatok ma. Az asztal tel is tele van, egyetek róla mindannyian. A hízlat borjúból bőven ad, senki ne menjen hát el éhesen. Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját, részesüljetek mindnyájan a jóság bőségéből. Senki ne siránkozzék szegénysége miatt, hiszen feltűnt a közös országunk. Ne keseregjen senki bűne miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét, leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, amikor megizleltette vele a testét. Ezt előre jelezte Izaiás, amikor e szavakkal kiáltott föl, alvilág elkeseredett, mikor veled odalent találkozott. Elkeseredett, mert vereséget szenvedett, elkeseredett, mert szégyenben maradt, elkeseredett, mert halálos sebet kapott, elkeseredett, mert megsemmisült, elkeseredett, mert fogságba esett, tesetejtek zsákmányul, és Istennel találkozott. Földet ragadott meg, és éggel találkozott. Zsákmányul ejtette azt, amit látott, és elbukott azáltal, amit nem látott. Halál, hol a te fullánkod, alvilág, hol a te győzelmed? Föltámadt Krisztus, és te elbuktál. Föltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek. Föltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Föltámadt Krisztus, és már diadalmaskodik az élet. Föltámadt Krisztus, és nincs már halál a sírnál. Föltámadt Krisztus halottaiból, és elsőszülött lett a halottak közül. Övi a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen.
A következő percekben Lackó Zsolt görögkatolikus áldozópap, debreceni kórház lelkész osztja meg gondolatait, aki arról beszél, hogy életének mélypontjain kibe kapaszkodott, kapaszkodik, és hogyan járját életét a bizalom és a hűség.
Egy történettel szeretném kezdeni. Abdullah tükre. Egy régi mohamedán példázat ez. Élt valahol egy fiatal ember, akinek volt egy csodatévő tükre. Mutogatta sok mindenkinek, és aki belenézett, megtért. De amikor idős korában elérkezett a vég, akkor nem engedték be őt a paradicsomba, az volt a vád, sok mindenkinek mutogattad a tükrödet, de te magad soha nem néztél bele. Pandémia, betegség, gyász, nehézségek, tükör. De vajon belenézünk-e? 3 éve súlyos, daganatos betegséggel élek. Igen, élek, és nem küzdök. Szándékosan fogalmaztam így, mert látom, hogy minden a javamra válik. Fölismertem, küldetésem van. Kórház lelkészként a betegek között, a betegekhez van még inkább legitimált küldetésem. Mondhatnám azt divatos kifejezéssel élve, tapasztalati szakértő lettem. Megérintett egy kérdés, nem csak a betegségem révén, hanem már sokkal korábban, amikor az ezüst misémet végeztem, szembesültem vele, hogy 25 év eltelt a papi szolgálatban, leéltem talán több, mint a felét az életemnek, és nem élhetek akárhogyan. Tudatosan jobb embernek kell lenne. És a betegség még tovább erősítette bennem ezt a gondolatot, mit tehetek én azért, hogy mások boldogabbak legyenek mellette. Korábban így fogalmaztam valahol. Van egy dilemmám, és én ezt rábízom az Úristenre, vagy tegyen csodát, és gyógyítson meg, de ahogy mondani szokták, minden csoda 3 napig tart, lehet, hogy én magam is, mások is hamar elfelejtenék azt, hogy mi történt. A másik lehetőség pedig, hogy adjon az Úristen erőt, hogy együtt éljek ezzel a helyzettel, hordozzam derűsen a betegségemet. És lehet, hogy ez beszédesebb, hitelesebb, mert mindenképpen hosszantartóbb. Maga az Úristen választotta ezt az utóbbit, és én hálás vagyok neki érte. Voltam-e mély ponton? Ha őszinte vagyok, akkor hogy ne? 2 éve, amikor megmutatta egy főorvos barátom a CT képeit, végig elemezve, hogy a rossz indulatú daganat miként emésztette föl az arcom csontjait, akkor lementem a kórházi kápolnába, 1/2 órán keresztül rám szakadt a sötétség, sírtam, mi lesz velem, meghalok, és a családom kineveli majd föl a gyermekeket, és eltelt ez a 1/2 óra, lent voltam a legmélyebb sötétségben, de akkor megérintette az Úristen. Megtapasztaltatta velem, hogy nem vagyok egyedül. Mit szoktam mondani? Mit kell tennünk? Hiba, hogyha nem megy bele a mélységekbe az ember, mert akkor felszínes marad. De Az is hiba, hogyha belemegy és beleragad a sötétségbe, mert akkor depressziósá válik. Bele kell menni, meg kell küzdeni, de utána ki kell jönni belőle. Mi segít? Nekem mindenképpen az Istennel való kapcsolat, az imádság, a napi liturgia, a Biblia tanulmányozása. Szoktam mondani, ha az első helyre Istent teszem az életemben, minden a helyére kerül. Az imádság akadálymentesít. De nem csak a hitünkben kereshetünk kapaszkodók az Istennel való kapcsolatban, hanem emberi szinten, emberi oldalról is. Például a természet, a minket körülvevő csodálatos világ szintén adhat erőt. Naponta próbálok egy órát tudatosan sétálni és kint lenni, gyönyörködni a világban. De a művészetek, a szép, a zenehallgatás, egy jó film, szép versek, irodalmi művek olvasása is adhat erőt. És hogyha már az olvasást említettem, akkor én a szentek életét, írásait is előszeretettel lapozgatom. Különösen sokat jelenthet most ebben a nehéz pandémiás helyzetben a megpróbáltatásokat, nehéz helyzeteket túlélőknek a beszámolói. Megtanultam, mert vagy 10 éven keresztül dolgoztam pszichoterápiás részlegen, hogy mindenről nyíltan és őszintén tudjak beszélni. Aztán szoktam mondani addiktológiai betegeknek is, ahol csoportfoglalkozásokat tartok, 2 dolgot kérek tőlük, hogy legyenek nyitottak, illetve hogy tudjanak rácsodálkozni dolgokra. Nekem mindenképpen a hit jelent rengeteget. Engedem, hogy Isten és az ő szent lelke átjárjon. És ebben a hitben nincs feltétel. Nem mondhatom, hogy ha, mert nem én diktálok. Egyszerűen Istennel akarom csinálni. Isten és én. 100%-ban az ő akarata, és 100%-ban az én akaratom. Vagyis a 2 akaratot megpróbálom párhuzamba, egy irányba állítani. És ez nem belenyugvás, nem valaminek az elfogadása, hanem valakinek az elfogadása. Nem velem történik valami, hanem benne. Mert neki van egy terve, én velem, és én együtt működöm vele. Ehhez kell egyfajta nyitottság, alázat, ha úgy tetszik, gyengeség vagy összetörtség, mert ez találkozás Isten és én közöttem. És csak így juthatok el a felismerésig, nem vagyok egyedül. Van mellettem valaki. Naponta rácsodálkozom erre, mert minden nap ajándék. És ez a hit, ez a tapasztalat, vagy ez az élmény alkotóvá tesz, cselekvésre késztet, mert a kegyelmet csak letétbe adja nekünk az Úristen, az nem a miénk, vagy nem csak a miénk, hanem használjuk föl mások javára is. Hát pontosan ezért írok. Ilyenkor megszáll az ihlet, és feszít belülről, nem hagy nyugtot nekem, míg papírra nem vetem. A hit segít nekem, és ez a hit nem tőlünk függ, nem a mi erőfeszítéseinktől, mert ez ajándék. Nem érdemlem ki, nem vagyok méltó rá, és ez mindig megszégyenít, sokkal többet ad Isten. Adósa vagyok, és ez hálára késztet engem. Az embert egyedül a hála váltja meg, megszabadítja önmagától, mondja egy jezsuita. Ez a hit nem biztosítéka annak, hogy minden happy end lesz, hogy minden megoldódik. Nem a dolgok javulnak meg, én javulok meg. Pandémia, nehézségek, mindez tükröt tart elénk. Ne felejtsünk el belenézni. Én is naponta ezt teszem, hogy jobb ember legyek.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre, amelyet a Rubikon intézet szervezett meg. Eduard Beneš köztársasági elnök 1945 áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popi Árpáddal, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget.
Szeretettel üdvözlöm Önöket a Rubikon intézet mai tanácskozásán, a Rubikon esten. A mai témánk a harmadik csehszlovák köztársaság második világháború utáni jogfosztó rendelkezéseinek az áttekintése, vagy ahogy mindannyian ismerjük, a Beneš dekrétumok problémája. A Beneš dekrétumok szimbolikus jelentőséget kapott, hiszen a harmadik köztársaság csehszlovák elnöke, akit 1935-ben választottak meg, többek között csehszlovákiai magyar képviselők is Prágában, 7 évre választották meg, így 42-ben az ő elnöki megbízatása formailag lejárt, de a második világháborús rendkívüli helyzetre tekintettel az ő londoni emigrációjában a londoni emigráns kormány, a londoni emigráns tanács, csehszlovák tanács meghosszabbította az ő működését, és 1945-ben először rövid időre meghosszabbították, majd 46-ban újra választották, és egészen haláláig, illetve halál előtt 2 hónappal, amikor betegsége miatt lemondott, ő töltötte be a köztársasági elnöki pozíciót. Fogunk róla is beszélgetni, de alapvetően azt szeretnék áttekinteni, hogy ez a harmadik csehszlovák köztársaság miért indult el abba az irányba, hogy a több mint 3 millió németet, csehszlovákiai németet elüldözze, kitelepítse Csehszlovákia területéről, és velük együtt a másik nem szláv kisebbséget, a magyarságot is felszámolja, a magyar kisebbséget is felszámolja, és bármilyen eszközzel elérje azt, hogy Csehszlovákia homogén szláv nemzetállam legyen, a csehek, szlovákok és a maradék két szláv kisebbség, a lengyelek, illetve a ruszinok, ukránok országa legyen. Vendégünk Popi Árpád, aki Pozsonyban él, a Komáromi Sejé János Egyetemnek a történelem tanszékként dolgozó docense, és ezen kívül pedig a Szlovákiai Magyarok Kutatóintézetének, a Somorjai Fórum Kisebbség Kutatóintézetének a munkatársa. Remek könyveket, tanulmányokat írt erről a kérdésről. Ő a kérdés magyar történészei közül azt gondolom, hogy forrás szinten, aki tehát megnézte ennek a kérdésnek a prágai forrásait, a pozsonyi forrásait, a budapesti forrásait, ma a legjobb szakértője, úgyhogy tisztelettel köszöntjük Árpádot, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Rengeteg bevezető gondolatunk van, idefelé Komáromból együtt utaztunk, és gondolkodtunk is, hogy mivel kezdjük ezt a mai közös beszélgetésünket, és hát azzal kezdenénk, hogy miért vagyunk ilyen sokan, miért érdekel bennünket egy 80 év előtti történet, miért ellentmondásos, miért egyszerre egyike a magyar-csehszlovák kapcsolatok történeti csontvázainak, a megoldatlanul maradt kérdéseknek, milyen következményei voltak elsősorban a felvidéki magyarságra, a magyar-cseh-szlovák kapcsolatokra, és miért nem jutunk el oda, ahova Kohl kancellár és Václav Havel a cseh-német viszonyban eljutott egy tisztességes, kölcsönös megbékélési nyilatkozatra, ahova a franciák és a németek eljutottak, ahova a németek és a lengyelek eljutottak. Mi akadályoz meg bennünket, hogy a megbékélés irányába menjünk, és miért van az, hogy 2 hónappal ezelőtt, december 11-én a szlovák törvényhozás, a szlovák parlament, az úgynevezett szlovák nemzeti tanács, amelynek az előzményeiről sokat fogunk beszélgetni itt, hozott egy törvénymódosító intézkedést, a büntető törvénykönyvbe is bekerült egy olyan kiegészítés, amely azt mondja, hogy a második világháború utáni békés rend tagadása, aki ezt nyilvánosan tagadja, vagy megkérdőjelezi, azokat a rendelkezéseket, amelyek ezt a békésrendet előállították, a Csehszlovák Köztársaság vagy a Nemzeti Tanács képviselőtestületeinek jogi aktusait 6 hónapos szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát aki megkérdőjelezi a Beneš köztársasági elnök dekrétumait, a szlovák parlament, a szlovák nemzeti tanácsnak az ezzel párhuzamos rendeleteit, az akár 6 hónapra is elítélhető. És ez aztán kirobbantott egy hatalmas vitát. Ennek is voltak előzményei. Szlovákiában egy nagyon kiélezett párt közé viszony alakult ki, az ellenzék vezető pártja, a Progresszív Szlovákia és a Robert Fico által vezetett kormánykoalíció vezető pártja, a Smer között. És ők kezdeményezték, mármint az ellenzék kezdeményezte egy dél-szlovákiai turné végén Komáromban, hogy zárják le ezt a kérdést. Rendezték ezeket a dolgokat, mert hogy a benesi dekrétumok ügye még máig is vitatható esetekben hivatkozási, jogilag hivatkozási alapnak számít. És akkor, bár éppen erről nem beszéltünk az autóban, megkérdezném Popi Árpád kollégát, hogy ő hogy ítéli meg, hogy hatályosak, érvényesek, vagy történetileg lezárt dokumentumok a benesi dekrétumok.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a bemutatót is, bár hagyd szögezzem le rögtön az elején, hogy én semmivel sem tartom magamat nagyobb szakértőjének a kérdésnek, mint Szarka Lászlót, úgyhogy nyugodtan akár szerepet is cserélhettünk volna, és én kérdezhetnék tőle, ezért talán inkább egyfajta beszélgetés formájában bonyolíthatnánk le ezt a ma estét. Hát olyat kérdezel, amin szerintem a jogászok sem tudnak, amivel kapcsolatban dőlőre jutni, hogyha ezt megkérdezted volna 15 vagy 20 évvel ezelőtt, akkor biztos azt mondtam volna, hogy már nem hatályosak, akkor azt gondoltuk, és annak idején, amikor ugye Szlovákiát és Csehországot 2004-ben fölvették az Európai Unióba, akkor az Unió Az Európai Parlament egy kinevezette háromtagú bizottságot, hogy vizsgálja felül a Benes dekrétumok kérdését, hogy ilyen, tehát hogy a Benes dekrétumok mellett ugye fölvehető-e Csehország, illetve Szlovákia az Unióba, és akkor ez a bizottság azt a döntést hozta, hogy miután ezek a dekrétumok már csak történelmi dokumentumok, nem hatályosak, tehát lényegében nem érvényesülnek már. Tehát nem akadályai Szlovákia és Csehország Európai Uniós felvételének. Csak hát utólag derültek ki, aztán ugye kerültek napfényre Szlovákiában olyan esetek, amikor a Benes dekrétumokra és a többi német és magyar ellenes diszkriminatív jogfosztó rendelkezésre hivatkozva kobozzák el Szlovákiában magánszemélyeknek a vagyonát. Az egyik legismertebb történet a Bosics ügy, amikor a 2000-es évek, ez húzódik a 2000-es évek elejétől, tehát már közel 20 éve, amikor már elvileg 46-ban megindult az elkobzási eljárás, de valamilyen okból kifolyólag ez nem futott végig annak idején, és akkor most jöttek rá az állami szervek, hogy el kellett volna kobozni a családtól a vagyont. És hát végül is aztán a 2000-es évek elején az állam pert indított a család ellen, annak érdekében, hogy ugye elkobzottnak minősítsék a földjét. Ezt az elsőfokú bírós, tehát alacsonyabb szintű bíróságok elutasították ezt a keresetet, de aztán beavatkozott ebbe a szlovák főügyész, és végül is a legfelsőbb bíróság az úgy döntött, hogy újra kell a pert indítani, mivel úgymond az állam tekintélyének megőrzése érdekében elkobzottnak kellene tekinteni a földet, amit végül is nem koboztak el a gyakorlatban. Hát ez megjárta ez az ügy az európai, vagy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságot is, ahol úgy döntöttek, hogy sérültek a család jogai, és hát Szlovákiában azóta is fúzódik ez a per, tehát ismét a legalsóbb szintre került, az alsó szintű bíróságok ismét úgy döntöttek, hogy tehát elutasították az állam keresetét, de a legfelsőbb bíróság megint megsemmisítette az ítéletüket, úgyhogy most az Alkotmánybíróságon tart a per. Vagy pedig hasonló esetek fordultak elő a Pozsony környéki autópálya építkezések során, amikor hát az állam ahelyett, hogy fölvásárolta volna a többnyire magyar nemzetiségű érintettek földjét, egyszerűen elkobzottnak minősítette arra hivatkozva, hogy már annak idején 46-ban el kellett volna kobozni a magyar tulajdonosoktól, tehát végül is, tehát ismét több tucat vagy akár több száz hasonló per van folyamatban az autópályák alatt található, meg a környékükön található földek ügyében. Tehát lényegében azt kell mondani akkor ezek alapján, hogy hatályosak, hogyha rájuk hivatkozva kobozzák el manapság is magyar tulajdonosoknak a földjét. Illetve arra hivatkozva, hogy az őseik magyarok voltak, és tehát annak idején el kellett volna tőlük kobozni.
Miközben a megoldás viszonylag egyszerű és jó példa rá a Cseh Alkotmánybíróságnak a 2000-ből származó döntése, amely aztán törvényerőre is emelkedett. Csehország területén a Benes köztársasági elnök által hozott 143 dekrétum, a londoni dekrétumok és a 45-ös dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak. Az érvényessége ezeknek szintén korlátozott. 45 olyan dekrétum van, amelyet nem cseréltek le egy másik törvénnyel, hiszen ezeket később törvényerőre emelték, amelyek arról rendelkeztek például, hogy a Csehországi Német Egyetemet 1945-ben az egyik köztársasági elnökű dekrétum felszámolta. Vagy olyan dekrétum, amely az államosításról rendelkezett, a cégeknek egy jelentős része államosítva volt, és ma is állami cégekként működnek, vagy jó ideig állami cégként. Összesen 45 olyan dekrétum van, amely a Cseh Alkotmánybíróság szerint ma is érvényes és elben hatályos is, de ezek alapján már semmilyen intézkedést, újabb intézkedést nem lehet hozni. Szlovákiában viszont lebegtetve vannak a konfiskációs, a föld elkobzási rendeleteknek egy része, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a rendeletei, nem is a benesi dekrétumoké, bár ezt majd jogászoknak kell megnézni, hogy hogyan függenek össze, és minden esetre nagyon sok múlik azon, hogy a két ország, Szlovákia és Magyarország mit próbál tenni annak érdekében, hogy ezt a kérdést, ami mind a két országot és a Szlovákiában maradt magyar kisebbséget ma is érinti, hogy ezt lezárják. És egy tisztességes megbékélési nyilatkozat és megbékélési intézkedés sorozattal véget vessenek ennek az áldatlan helyzetnek. De ez egy másik téma, ha belelapoznak az internetre, ott látják az autópályával összefüggő nyitott kérdéseket, és sok minden más, de mihez nem értünk. Mi ahhoz értünk, hogy 1900 38. októberében a müncheni döntés után, amit a csehek úgy, mint mi trianoni békeszerződést trianoni diktátumnak hívunk, a csehek meg a müncheni szerződést hívják müncheni diktátumnak. A müncheni diktátum vagy szerződés után Beneš köztársasági elnök lemondott az állásáról, lemondott a tisztségéről, és emigrációba vonult Londonba, aztán egy ideig Egyesült Államokban tanított, és aztán 1940-től kezdődően Londonban létrehozott egy emigráns irányító testületet, amelyet 1941-ben nagyon gyorsan egymás után Moszkva, Washington és London is elismert, mint csehszlovák kormányokat. 41-től tehát ez a londoni emigráns kormány a nagyhatalmak által elismert kormányként, Beneš elnök pedig elismert köztársasági elnökként működött. És innentől kezdve érdekes a dolog, mert ahogy erre Popé Árpád utalt, nem lévén működő csehszlovák parlament, Londonban volt ugyan egy államtanács, pár tucat emberből álló államtanács, Beneš köztársasági elnök az általa kinevezett kormánytagjait kérte meg, és az államtanácsot, mint egy konzultatív testületet, hogy terjesszenek elé olyan törvényjellegű dokumentumokat, amelyeket ő majd ellenjegyez. Tehát nem Beneš köztársasági elnök fejében születtek meg ezek a gondolatok, ott is ott voltak nyilvánvalóan, hanem mindig testületi döntések voltak. Kormánytagok és az államtanács tagjai. Ott született Londonban, tehát 45-öt mondtál, 44-45.
Londonban 45, és aztán odahaza majd 98.
És ezeket azt aztán utólag otthon is elismertették, és törvényerőre emelték. Kezdjük tehát a beszélgetést onnan, hogy mikor jelenik meg a német kérdés és a magyar kérdés a londoni emigrációnak a gondolkodásában, illetve a londoni dekrétumokban?
A dekrétumok genézisével kapcsolatban még elmondanám, hogy eredendően még az úgynevezett második csehszlovák köztársaság parlamentje hozott egy törvényt, amelyben felhatalmazta, tehát itt 38. decemberében járunk, amikor felhatalmazták az akkori köztársasági elnököt, aki már nem Beneš volt, hanem Emil Hácha, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel dekrétumokat bocsásson ki. Most Emil Hácha különben egyetlen dekrétumot sem adott ki, de ezt a szabályozást magáévá tette a már emigrációban lévő Beneš, aki ugye Londonban hivatalban lévő köztársasági elnöknek minősítette magát, a lemondását pedig érvénytelennek, illetve erőszak hatására megtörténtnek, és kvázi mint hivatalban lévő köztársasági elnök, ő élt a dekrétumok kiadásának a, hát a jogával, hogy így mondjam, és 1940 nyarán bocsátja ki az első dekrétumát, amellyel létrehozza az államtanácsot, mint a köztársasági elnöknek valamiféle tanácsadó szervét. És amint az előbbiekben elhangzott, az emigrációban összesen 45 dekrétumot adott ki, tehát 40 nyara és a hazatérés előtt 45 márciusa között. Majd amikor a háború végén 45 áprilisában hazatért Csehszlovákiába, egész addig az időpontig, amíg össze nem ült az ideiglenes csehszlovák nemzetgyűlés, 45 októberéig további 98 dekrétumot ad ki, tehát így összességében 143 dekrétuma létezik Benesnek. No most előbb Szarka László utalt rá, de én is hangsúlyozni szeretném, noha Benes dekrétumoknak nevezzük ezeket a jogszabályokat, és ez azt csugalja, mintha Benes önmaga fogalmazta volna őket, nem ő alkotta meg őket, hanem mindig tehát a mindenkori csehszlovák kormány, vagy pedig a különböző miniszterek megtárgyalta ezeket a dekrétumokat az államtanács, az úgynevezett jogi tanács is, és Benes lényegében csak mint államfő aláírta őket a miniszterelnökkel együtt, és a kormány minisztereivel együtt. No és tehát, hogy nem egyedül Benes terheli a felelősség a dekrétumokért, hanem lényegében az egész csehszlovák kormányt. Persze ez semmit nem von le Benesnek a történtekért viselt felelősségéből. És hát aztán még ugye el kell mondani a dekrétumokkal kapcsolatban, hogy noha a mi tudatunkban úgy élnek a dekrétumok, mint a magyar és a német ellenes jogalkotás szimbólumai, de főleg magyar vonatkozásban sokkal nagyobb számban születtek különböző szlovák nemzeti tanácsi rendeletek. Ugye a szlovák nemzeti tanács az a szlovák pozsonyi parlament volt. Tehát sokkal nagyobb számban vannak ilyen szlovák rendeletek, amelyek ugyanolyan, sőt talán még néhány esetben súlyosabb rendelkezést is tartalmaznak a felvidéki magyar lakossággal szemben, mint a dekrétumok.
Próbáljuk meg egy pillanatra magunkat belőni 1945 márciusára. Ez az az időpont, amikor a mai Szlovákia keleti része, beleértve Kassát is, a szovjet hadsereg által már megszállt terület, a németeket és természetesen a nyilas, magyar nyilas hatalmat is, hiszen Szálasi, aki szintén Kassán született, ő már akkor nem volt, Szálasi akkor éppen valahol a Csallóközben próbált még toborozni embereket, Csallóközben tartott előadásokat, és sok csallóközi magyart azért ítéltek el, mert üdvözölték a nemzetvezetőt az utolsó csallóközi turnéján. De visszatérünk ide a márciusi időponthoz. Ez az az időpont, amikor a londoni emigrációból az akkor már diadalmas és a nagyhatalmak által támogatott Benes elnök másodszor is létrehozza Csehszlovákiát. Ne felejtsék el, hogy 1919-ben ő volt a versailles-i béke tárgyalásokon a csehszlovák békedelegáció vezetője, és meglepő módon akkor is saját neve által jegyzett, vagy a nevével jegyzett memorandumokat, béke memorandumokat adott be, a Benes memorandumokat. A neten elérhetőek, azt hiszem nem mind hiántalanul, talán már magyarul is, de németül egészen biztosan, mert Kálengyel Zsolt közreadta, az internetre föltette a Magyar Intézetnek a honlapján. Ez a Benes elnök tehát másodszor hozza létre azt a köztársaságot, amely az első köztársaság bukása, széthullása, Hitler által való szétverése, a szlovák állam kiválása következtében megszűnt létezni, és a Benes úgy gondolta, hogy ez a harmadik köztársaság, amelyet tehát ő hoz létre, ezt meg kell erősíteni. A megerősítésnek az egyik módja, hogy az elsők között ismerte föl a lengyel emigrációt jóval megelőzve, hogy ebben a térségben a Szovjetunió lesz a meghatározó nagyhatalom, ezért már 43. decemberében Moszkvában aláír egy csehszlovák-szovjet megállapodást, Sztálinnal együtt vacsoráznak, színházba mennek, és már ott elhangzik, hogy ez a harmadik köztársaság csak akkor lehet erős, hogyha nem lesz benne német és nem lesz benne magyar. 45 márciusában vagyunk, amikor Benes tehát elindul Londonból, Teheránon és Moszkván keresztül érkezik meg Homonnára, majd Homonnáról Kassára. Kassa tehát ekkor már csehszlovák fennhatóság alatt van, és a szlovák nemzeti tanács már működik január végétől kezdve Kassán. És Kassán nevezi ki azt a kormányt, amelyről Moszkvában döntöttek. És ebben az új, a harmadik köztársaság első csehszlovák kormányában csehek is ott vannak, szlovákok is ott vannak, polgári politikusok, és két cseh kommunista, meg két szlovák kommunista is ott van. Tehát ez egy olyan koalíciós kormány, amelyet elvben Moszkva is, a Moszkvában működő kommunista csehszlovák emigráció, Klement Gottwald, lehet, hogy többször nem említjük a nevét, ők is jóvá hagytak. És Benes elnök Kassán, ott a fő utcában, az egyik díszes épületben meghirdeti a kassai kormányprogramot, az általa kinevezett kormánynak a programját, és ebben a programban már nagyon erősen jelenik meg a német és a magyar kisebbség felszámolásának a programja. Erről, hogyha mondanál néhány szót.
Igen, de egy pillanatra még visszatérnék az előző kérdésedre, mert arra nem teljesen reagáltam teljes egészében. Ugye az volt a kérdés, hogy hogyan születik meg a németek és magyarok kitelepítésének a gondolata. Ugye a londoni benesi emigráció abból kiindulva, hogy ugye a németeket és a magyarokat terheli a fő felelősség, legalábbis az ő magyarázatuk szerint, illetve a német és magyar kisebbséget Csehszlovákia 38-39-es fölbomlásáért célul tűzte ki a háború után felújítandó Csehszlovákiának a csehek és a szlovákok nemzetállammá alakítását, vagyis a német és a magyar lakosság kitelepítését. Kezdetben ezt még 41-42-ben bizonyos határkiigazítással is kombinálta volna, tehát a német lakta területek és a magyar lakta területek egy része Németországnál és Magyarországnál maradhatott volna, de amint egyre biztosabbá vált Németország háborús veresége, ezekről a határmódosítással kombinált elképzelésekről lemondott, és lényegében a teljes német és magyar lakosság kitelepítését kezdte szorgalmazni. Na most német vonatkozásban ezt a nagyhatalmak már 42-43-ra többségükben elfogadták, más volt a helyzet a magyarokkal. Ugye a magyar lakosság kitelepítésével első ízben a 43-as előbb említett moszkvai útján állt elő nyilvánosan, amikor a Sztálinnal és a Molotovval folytatott megbeszélései során felvetette, hogy hát, hogy nem csak a német, hanem a magyar lakosságot is ki kellene telepíteni Csehszlovákiából, sőt ennek megvan az a megoldási lehetősége is, hogy mivel úgymond Magyarországon sok szlovák él, tehát a csehszlovák propaganda szerint közel annyi, mint amennyi magyar a Szlovákiában. Tehát lényegében egy az egyben ki lehetne cserélni a felvidéki magyarokat a magyarországi szlovákokkal. És hát azt tudjuk, hogy Sztálinék bele is egyeztek ebbe az elképzelésbe, és hát a következő években egészen 1948-ig a Szovjetunió volt az első számú támogatója a csehszlovák nemzetállami törekvéseknek. És az, hogy végül is a magyarokat nem kezelték a németekkel egy szinten, illetve a nagyhatalmak, tehát nemzetközi szinten nem bólintottak rá a magyarok kitelepítésére, az végül is az amerikai és a brit diplomáciának köszönhető, amelyek Potsdamban is többek között csak a németek, a csehszlovákiai németek kitelepítéséhez járultak hozzá, a magyarokéhoz nem. Ja igen, és aztán a kassai kormányprogram kérdése. Ugye a háború végén, 45 áprilisában, márciusban, áprilisban a londoni emigráns kormány is Moszkván keresztül tér vissza Csehszlovákiába, csatlakoznak hozzájuk a Klement Gottwald által vezetett moszkvai csehszlovák kommunisták, és itt a kelet-szlovákiai kassán nevezi ki Benes 1945. április 4-én a háború utáni Csehszlovákia első kormányát. És ez a kormány másnap adja ki a kormány programját, amely kassai kormányprogram néven vonult be a történelembe. Na most ez egy tizenvalahány pontból álló, sok kérdésre foglalkozó kormányprogram volt, de nagyon rányomta a kezenyomát a kormányprogramra az, hogy lényegében a megfogalmazása a kommunisták nevéhez fűződik. Tehát a kommunisták már az előzőkben egy kész kormányprogram tervezettel jöttek a tárgyalásokra, és hát nyilván annak a segítségével, hogy a hátuk mögött ott állt a Vörös Hadsereg, illetve a Szovjetunió, hát a meghatározó tényezői is lettek a 45 utáni Csehszlovákiának. Most ennek a kormányprogramnak sok pontja érinti a németeket és a magyarokat, tehát kilátásba helyezi például az iskoláik bezárását, a kizárásukat a nemzeti bizottságokból, a földjeik elkobzását, de van egy ominózus 8. pontja, ami kimondottan a német és a magyar lakossággal foglalkozik, amely gyakorlatilag a kollektív bűnösség elve alapján kilátásba helyezi a megfosztásukat a csehszlovák állampolgárságuktól, a felelősségre vonásukat, bíróság elé állításukat és a kitelepítésüket is. Most persze ez nem egy jogszabály volt, ez csak a kormánynak a programja, de a kormányprogram közzétételét követően aztán a későbbi hónapokban és gyakorlatilag részben a kormányprogramra hivatkozva, aztán különböző jogszabályok, részben menesdekrétumok, részben szlovák nemzeti tanácsi rendeletek sokasága jelent meg, amely gyakorlatilag a német és a magyar kisebbséget a teljes jogfosztottság állapotába taszították.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre, amelyet a Rubikon intézet rendezett meg. A beszélgetés folytatását a következő adásunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.